Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartom számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A Fidesz szerint ez nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek volna Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, a tranzitzónák rendszere jól működött, de az unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok épp ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, pártja már 2 éve tüntetést szervezett a migránstábor miatt, de szerinte a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter. Pósai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A tárcavezető azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án hazánkban megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vállalnia kell a felelősséget és a következményeket a közmédiánál, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában, nyilatkozta a 24.hu portálnak Grósz Judit miniszteri biztos, akinek a feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése. Az esetleges elbocsátásokról addig nem lesz döntés, amíg nem áll fel a közmédia ideglenes vezetése, ami elvégzi a szükséges felmérést. Az új vezetés feladata lesz meghatározni azt is, hogy mennyit lehet spórolni az MTVA költségvetésén, ami idén 165 milliárd forintból gazdálkodik. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján. Ez szerint a 2026-27-es tanévben a tanítás év első napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig jövő június 18-a péntek, a tanítási napok száma 180, az első fél év január 22-ig tart. Volodymyr Zelenszkij személyesen találkozna Vladimir Putyinnal a G7 csúcs találkozó keretében, jelentette be maga az ukrán elnök. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a javasolt találkozóra az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőinek részvételével kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is ott lesz, tehát európaiak plusz Amerika, ez jó alkalom lenne, hogy mindenki együtt találkozzon, nyilatkozta az ukrán elnök. Újabb szankciókat fogadott el az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, valamint az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket és szervezeteket célozzák. A közlemény szerint összesen 34 személyt és 47 szervezetet vettek fel a szankciós listára. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Műsorajánló. A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Quintus Horatius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költő fejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, bizonnyal lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháborúk gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horáciusnak immár tiszti ranggal ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban. Titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres athéni iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen, szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszom társaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége. Elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszerre lelkesítette Szaffó szerelmes költészete, Alkaiosz férfias, hazát féltő pátosza és Anakreon bordalai. A tanuló és tanulni akaró sokfelől összegyűlt, részben katonaszökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban, szövetségese és szerelmes párja, Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergilius sietett is haza. Ha Octavianus rendet tud csinálni, békés életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő parasztfiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt messzehangzó költeményeket alkotni. Horáciuszt azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Octavianus amnestiát közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katona szökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horáciusz tehát várt. Vergiliusz azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Octavianus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kultúrpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergiliusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját. Beajánlotta Octavianushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps Senatus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergilius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Athénban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katonaszökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzó modorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszályaitól idegenkedő költő, egyelőre legalábbis, nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. hamarosan meg is jelent az Epóduszok könyve című versgyűjtemény. Az Epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horácius türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antonius és Kleopátra volt az úr. Róma és egész Itália szorongott. Mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés? A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciómnál döntő győzelmet aratott, Antonius öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Caesar terve, az egységes, békés római világbirodalom. Cézár neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horácius végre megírta a diadal ódáját. Nunc est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergilius és Horácius az irodalom két élő főalakja lett. Horácius élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritas, arany középút volt Horácius jelmondata, és az erkölcsi mértékké nem esült. Carpe diem, használd ki a napot, ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya, és az annyiszor ismételt jelmondat, dulce et decorum est pro patria mori, azaz édes és díszes meghalni a hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katonaszökevénytől. Horácius számos versora lett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszménnyé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éve szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről. Nagyon különbözik nagy lirikus elődjétől, Catullustól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiustól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek. Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tanköltemény az Ars Poetica, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek. A klasszicizmus 17. századbeli irodalmi törvényhozójára, Boálóra ugyanúgy hatott, mint a mi Arany Jánosunkra, aki megírta az oly fontos szakmai hatású tankölteményét, a Vojtina Ars Poetikáját. Horácius mindegyik nyugati irodalomba beépült, se szeri se száma magyar fordításainak. A 18. században Virág Benedek, a mi századunkban Csengeri János összes költeményét lefordította, de számos költeményének tucatnyi magyar változata is van. Mondatainak nem kis részéről bárki azt hiheti, hogy a mi saját közmondásunk. Ezer évek irodalmában alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horácius életéről a világirodalmi arcképcsarnokból olvastam.
Még én voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, Míg nem ölelte más ifjú, míg veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király se él. El nem ragadott tőlem a drág pluhé, rólam szólt a dalot, s olyan híres voltam akár hajdani ős anyám. Lantott penget a szép pluhé, fenséges szerető és dalos ajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a halált, boldogan érte én.
Horácius bölcsességei. Ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és ne vesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét, s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács, nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsodának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganaz meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés, remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? Bal sors, ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy. Az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe, ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét, ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír, nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről. Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserűt is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújnád agadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarchushoz. Nézd a szoraktét! Nézd magas orma, hogy ragyog fehéren! Roskad a hó alatt és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd oldja vadszigorát a tél, fűcs jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezűbben, ó Thaliarchus, a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkot, ahogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A Szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt nyögő erdős, a fagyos víz ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik versszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, a természetre, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem, és a hideg sem. A negyedik versszak egyértelműen fogalmazza meg a Carpe diem elvét. Élj a mának, légy hálás a jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott settenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség, hiszen ezt mondja. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom, a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni. A pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha az orr téli vihar zúg el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvezd, míg teheted. Holnapokat, Leukonoé, ne várj. A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen. A tűrés nála központi fogalom. Az Aurea Mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanáccsal is szolgál barátjának, s az utókornak is. Barátja, aki konzó volt, és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy Augustus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték. Ettől akarta megóvni Horácius barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, s ez lett a végzete. Licinius Murenához. Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő robajjal dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lanttal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig Apolló. Áthelyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg a komoly hangú költészet múzsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel a következő ódát példaképének, az ókori költőfejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác. Zúg immár Boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézd a sák tetejét, hófuvatok fedik, és minden bústelelésre dőlt. Halljad, Flaccus aranylantja mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet Bengala napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
A rendíthetetlen ólomkatona. Volt egyszer 25 ólomkatona. Egy testvér valamennyi, mert ugyanabból az ócska ólomkanálból öntötték mindegyiket. Puskájuk a kézben, szemük egyenesen előre tekint, piros-kék egyenruhájuk pompázó szép. Amikor kinyitották a dobozt, amelyben feküdtek, meghallották az első szót ebből a világból. Ólomkatonák! Ezt egy kisfiú kiáltotta, és boldogan tapsolt. Születésnapjára kapta az ólomkatonákat. Sorba állította őket az asztalon. Egyik katona szakasztott mása volt a társának, csak a 25. különbözött valamennyire a többitől. Fél lába volt, mert őt öntötték utolsónak, s két lábra már nem futotta az ólomból. De a fél lábán is éppen olyan szilárdan állott, mint társai a két lábukon. Mégis éppen ez az egy volt az, akinek különösen fordult az élete. Az asztalon, ahol az ólomkatonákat fölállították, sok más játék is volt, de valamennyi közt a legszembetűnőbb egy takaros kis papírmasé kastély. Apró ablakain egyenest a termeibe lehetett látni. Előtte parányi fák szegélyeztek egy tükördarabkát, amely tavat akart ábrázolni. Viaszhattyúk úsztak a tavon, és visszatükröződtek benne. Minden takaros és csinos volt a kastélyban, de a legtakarosabb mégis a tárt kastélykapuban álló kis teremtés volt. Őt is csak papírból ragasztották, de szoknyáját a legfinomabb gyolcsból varták, vállát keskeny kék pántlika fötte. Ez volt a ruha dereka. A mellén pedig egy nagy arancsillámrózsa tündökölt, akkora, mint a kis hölgy arca. A papírhölgyecske táncos nő volt. Két karját kitárta, egyik lábát pedig olyan magasra nyújtotta, hogy az ólomkatona nem is látta, és azt gondolta, hogy fél lábú, mint ő maga. Ez volna még csak nekem való feleség, gondolta. Bár túlságosan előkelő, lám, kastélyban lakik. Nekem csak egy skatúja a házam, abban is 25-öt magammal szorongok, oda nem vihetem. Hanem azért mégiscsak meg kell ismerkednem vele. Azzal lefeküdt egész hosszában egy tubákos szelence mögé, innen jól szemügyre vehette a finom hölgyecskét, aki fél lábon áldogálva sem veszítette el egyensúlyát. Este lett. A többi ólomkatona bevonult skatúja házába. Nyugovóra tért a háznép is. Most a játékok keltek életre, s végre maguk is játszhattak. Hol az ollót, meg rablópandót játszottak, bált rendeztek. Az ólomkatonák izgatottan dörömböltek skatujaházuk falán. Ők is szerettek volna játszani, de nem tudták fölemelni a skatuja fedelét. A diótörő bukfenceket hányt, a palavessző csikorogva szaladgált a táblán. Olyan lárma kerekedett, hogy a kanári fölébredt a kalitkájában, és énekbe kezdett, méghozzá versben. Ketten voltak csak, akik nem mozdultak a helyükről. Az ólomkatona, meg a kis táncos nő, aki fél lába hegyén egyenesen állott, s két karját a magasba tárta épp úgy, mint addig. A katona is épp olyan rendíthetetlenül állt a fél lábán, s nem vette le szemét a táncos nőről. De 12-t vert az óra, és hopp, fölpattant a tubákos szelence födele, de nem tubák volt benne, nem bizony, hanem egy fekete ördögfiók. Mert amit tubákos szelencének gondoltunk, az bűvös doboz volt.
Hallod-e, te ólomkatona? Szólította meg az ördögfiók. Minek merezted a szemed olyanra, aki ügyet sem vett rád?
Az ólomkatona úgy tett, mintha nem hallotta volna.
No, várjuk meg a holnapot, mondta az ördögfiók.
Reggel, amikor a gyerekek fölkeltek, az ólomkatonát az ablakpárkányra állították. Az ördögfiók műve volt-e, vagy a szélé? Egyszer csak kivágódott az ablaktábla, s az ólomkatona hanyat homlok zuhant lefelé a harmadik emeletről. Rettenetes utazás volt. Fejjel zuhant az utcakőre, csákója meg a szuronya hegye két macska kő közé szorult, fél lába az égnek merett. A kisfiú rögtön leszaladt a szolgálóval, hogy megkeresse. Ott topogtak a közelében, mégsem vették észre. Ha az ólomkatona elkiáltja magát, itt vagyok, biztosan meghallották volna, de a katona nem tartotta illendőnek a kiabálást, mert egyenruhában volt. Megerett az eső. Egyre sűrűbben kopogott, valóságos felhőszakadás támadt. Amikor kisütött a nap, két utca gyerek futott el arra. Oda néz! Kiáltotta az egyik. Egy ólomkatona! Fölveszem, megcsónakáztatjuk! Újságpapírosból csónakot hajtogattak, beleültették a közepébe az ólomkatonát, s az már röpült is lefelé az utca csatornán. A két gyerek tapsolva futott mellette. Érgalmas Isten! Mekkora hullámok csapkodtak a csatornában, s micsoda erős sodra volt a víznek. Persze, mert nagy eső esett. Táncolt, himbálózott a papírcsónak, forgott is, olyan sebesen, hogy az ólomkatona beleremegett, de azért csak állt rendületlenül, arcizma sem rándult, szemét előre szögezte, és keményen markolta a puskáját. Aztán egyszer csak egy hosszú csatorna híd alá ért vele a papírcsónak. Olyan sötét volt körülötte, mint nemrég a skatujában. Ugyan hová érek? Töprengett magában. Ez biztosan az ördögfiók műve. Legalább a hölgyecske itt ülhetne mellettem. Akkor nem bánnám, ha még egyszer ilyen sötét volna. Egy hatalmas vízi patkány bukott föl mellette. Itt lakott a híd alatt, a csatornában.
Van útleveled? Kérdezte a katonától. Ide az útlevéllel!
Az ólomkatona hallgatott, csak a puskáját markolta még keményebben. Tovább röpült a csónak, és a vízi patkány utána iramodott. Hú, hogyan vicsorgatta a fogait! Előre kiáltott a forgácsnak meg a szalmaszálnak.
Tartóztassátok föl! Tartóztassátok föl! Nem fizetett vámot! Nem mutatta meg az útlevelét!
De a víz sodra egyre erősebb lett. Az ólomkatona már kiért a híd alól, oda, ahol az Isten napját megpillanthatta volna, de ott szörnyű zúgást, morgást hallott, olyat, ami a legbátrabb embert is halálra rémítette volna. Mert képzeljétek csak, a híd túlsó oldalán a csatorna vize a nagy gyűjtő csatornába zuhogott bele. Egy ólomkatonának ez éppen olyan kockázatos utazás, mint nekünk egy roppant vízesésen lehajózni. A csónak már olyan közel volt a vízeséshez, hogy az ólomkatona nem tarthatta vissza. Már sodorta is lefelé a víz. A szegény ólomkatona erősen megvetette a lábát, ahogy csak bírta. Nem vetheti senki a szemére, hogy arcizma is rándult volna. A csónak hármat-négyet fordult maga körül, színültig megtelt vízzel, és süllyedni kezdett. Az ólomkatona már nyakig állt a vízben. Egyre jobban süllyedt a csónak, már a papírja is szétázott, már átcsapott a víz az ólomkatona fején. A szegény katona akkor a szép kis táncos nőre gondolt, akit soha többé nem láthat, s egy régi dal csendült a fülébe. Isten áldjon jó vitéz, halálba mégy, halálba. Ketté szakadt a papír, a katona kibukott a csónakból, s a következő pillanatban elnyelte egy nagy hal. Ó, milyen sötétség volt a hal gyomrában, s még félelmetesebb, mint a csatorna híd alatt. A hely is szűk volt, mozdulni is alig tudott a katona. De azért fektében is rendíthetetlenül markolta a puskáját. A nagy hal ide-oda úszkált. Rettenetes volt, ahogy cikázott a vízben. Egyszer csak elcsöndesedett, az ólomkatona szeme előtt, mint a villámfény lobbant volna, ragyogott körülötte a nap, s valaki hangosan azt kiáltotta.
Az ólomkatona!
A nagy halat kifogták, piacra vitték, s ott eladták. Így került a konyhára, ahol a szakácsnő a nagy késsel fölhasította. Két ujja közé csippentette a katonát, s bevitte a szobába. Mindenki látni akarta a világjárót, aki még a hal gyomrában is utazgatott. De az ólom katonának nem szállt a fejébe a dicsőség. Az asztalra állították. Hát, furcsa dolgok esnek meg a világban. Ugyanabban a szobában lelte magát, ahol valamikor meglátta a napvilágot. Ugyanazokat a gyerekeket, ugyanazokat a játékokat látta maga körül. Ott volt a kis papírkastély is. Kapujában most is ott állt fél lábán a takaros kis táncosnő, másik lába a magasban. Ő is rendíthetetlen maradt. Ez úgy meghatotta az ólom katonát, hogy hajszál választotta el a sírástól. Már-már kicsordultak szeméből az ólom könnyek. De a sírás mégsem illett volna hozzá. Csak nézte a táncosnőt, a táncosnő meg őt, de szót nem váltottak. Az egyik kisfiú most se szó, se beszéd fölkapta az ólom katonát, és behajította a kályhába. Senki sem tudta, hogy miért tette. Biztosan a tubákos szelencében lakó ördögfiók műve volt ez is. Az ólom katona ott állt a tűz vörös fényében, és kibírhatatlan forróságot érzett, de nem tudta, a kályha tüze hevíti-e, vagy a szerelemé. A piros-kék festék is lepattogzott róla. A viszontagságos utazástól-e, vagy az emésztő szomorúságtól, azt sem tudta. A táncosnőt nézte. A táncosnő meg őt. A katona egyszer csak érezte, hogy olvad. De csak állt rendíthetetlenül, s keményen markolta a puskáját. Akkor kicsapódott egy ajtó, a léghúzat fölkapta a kis táncosnőt, s az, mint egy lengetündér, beröppent a kályha nyitott ajtaján a katona mellé, lobbant egyet, s vége volt. A katona akkor zsugorodni kezdett, kicsi ólomgombolyaggá olvadt. S másnap, amikor a szolgáló kiszedte a kályhából a hamut, egy kis ólomszívet talált benne. Ennyi maradt a katonából. A táncosnőből nem maradt más, mint az arancsillám rózsa. Az is szurok feketére perzselődött.
Kedves gyerekek, ma a Rendíthetetlen ólomkatona című mesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a papi hivatásról fog elmélkedni.
Első látásra nem is érzékeljük, hogy a most vasárnapi evangéliumban milyen fontos dolog is történik. Van egy igazi krízishelyzet, egy töréspont, ami nagyon sok minden múlt az egyház jövőjét tekintve. Mi is zajlik ebben az evangéliumban? Hát van egy nagy tömeg, ami Jézust követi. Egyre többen vannak. Struktúrálatlanul, masszában. És valahogy kezelni kell ezt a tömeget. És Jézus ebben az időben hoz egy döntést. Egy nagyon egyértelmű struktúrát, hierarchiát ad az ő közösségének. Ezt onnan tudjuk, hogy ő választ ki, mondhatnánk önkényesen, egyedül vezetőket, név szerint, és nem szavazássá teszi, nem önjelöltneket választ ki erre a feladatra. Megtehette volna, hogy másképp rendezi a helyzetet, de ő teljesen szuverén módon úgy döntött, pásztorokat rendel a nyáj fölé. Az egyház ezt a struktúrát őrzi 2000 éve, és nem teheti meg, hogy változtasson rajta, mert az szembe menne az alapító akaratával. Ezért minden olyan gondolkodás, ami a demokráciát akarná az egyházra ráerőltetni a korszellem alapján, az eleve rossz megközelítés, hiszen épp a legfontosabb személy az alapító akaratával megy szembe. De vegyük észre, hogy ez a struktúra, a hierarchia nem egy vak és értelmetlen, lelketlen, aláfölé rendeltséget jelent, hanem értünk van. Szentek és kiváló emberek ezreit nevelte és segítette az egyház történelme során. Igenis, ez az egyház ezzel a struktúrával kapcsolatot tud teremteni Isten és az ember között. Elsősorban a szentségeink keresztül hatékony, kegyelmi eszközöket tud adni mindazoknak, akik az Istenhez akarnak fordulni. De az egész történet azzal kezdődik, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken. Ilyen figyelmes és együttérző a mi Istenünk. Hogyan vádolhatná ezek után bárki is az Urat azzal, hogy érzéketlen vagy közömbös a mi küzdelmeinkkel szemben? Az is érdekes, hogy mielőtt intézkedik, még egy sokat mondó dolgot tesz, arra hívja fel követői figyelmét, hogy kérjenek és imádkozzanak pásztorokért. Bár ő a döntéshozó, mégis egyfajta közös felelősségvállalásra indít ezzel minket, mindenkori hívőket. Úgy elképzeltem magam előtt, Jézus mielőtt kiválasztja az apostolokat, kéri, hogy imádkozzanak pásztorokért, és biztos, hogy voltak néhányan olyan buzgók, akik lelkesen rögtön elkezdtek magukban imádkozni is erre a célra. És lám, mi történt? Egyből kaptak is 12 munkást az aratásba. Milyen hamar tud teljesülni egy kérői ma? Csak talán jobban kellene bíznunk és hinnünk ebben. Sokszor tekintünk úgy korunkra, mint ami már megérett a pusztulásra. Egyre kevesebb a hívő, és megcsappant a papi hivatások száma is. Bár csak zárójelben hozzáteszem, hogy ez csak a mi kontinensünkre, meg talán Észak-Amerikára jellemző. A világ többi részén igenis egyértelműen növekszik a katolikus hívők száma és a papi szerzetesi hivatások száma is. De valóban mi itt helyben ezt tapasztaljuk. Jézusnak a mai kijelentése viszont azt sugallja, hogy tulajdonképpen sosem volt elég pásztor. Mert a maga korában, amikor mindenki vallásos volt, arra kéri az embereket, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jelen idejű mondatával egy fontos, állandó megállapítást tesz tehát erre vonatkozóan. Azt akarja, hogy mindenkor embere érezze a pásztorok iránti ínséget. Ezután pedig felvázolja az Istennek szentelt hivatásoknak a folyamat ábráját. Ezt három igében tudjuk tetten érni. Kérjétek, magához hívta és küldte. Jézus először is azt szeretné, ha kérnénk tőle a papi hivatásokat. Ez minden Krisztus hívő kötelessége, függetlenül attól, hogy érintve van-e a kérdésben vagy nem. Egyfajta kollektív felelősség érzetet kell kialakítani magunkban az iránt, hogy az egyháznak legyenek szolgálattevői. Ha valaki részesedni akar egy közösség értékeiben, már pedig mindannyian ezt akarjuk, hozzá is kell járulni ahhoz, hogy ezek az értékek fennmaradhassanak mindenki számára elérhető módon a jövőben is. De itt jön be az, hogy sokan nem hisznek az ima erejében. Ha csak egy pillanatra is meglátnánk, milyen erők lépnek mozgásba oda át a túlvilágon imádságainkra, nem kételkednénk többé imáink hatékonyságában és szükségességében. A következő ige az a magához hívta. Bár mi kérünk, ez igaz, de Isten az, aki kiválaszt. Az ő szuverén döntése, hogy kiket hív magához. Önjelölteknek, kalandoroknak itt nincs helye. Nem lehet jogot formálni a papságra. Jézus, akiket kiválaszt, azokat magához hívja, hogy vele legyenek. Érdekesképpen ez egyetlen kritérium az apostolságra, nem a teológiai végzettség, nem az imádságos lelkület, nem a templomban eltöltött idő, hanem hogy vele legyenek. A Krisztussal eltöltött idő és a vele kialakított mély kapcsolat formálja igazán pappá a jelöltet. Ezt sosem szabad elfelejteni a mai szemináriumoknak sem, meg szerzetesi növendékházaknak. Ki kell alakulnia ennek az együtt gondolkodásnak Jézussal, hiszen a pap, a szerzetes tulajdonképpen a jelenben tovább élő Krisztus. Végül pedig a harmadik ige, hogy küldi őket mindenfelé. Nem áll meg ezen a ponton a kiválasztás és a velelevés, hanem szétküldi őket, különösen is az elveszett juhokhoz. Az itt felsorolt tevékenységek a pásztori szolgálat legfontosabb elemei. Menni, hirdetni, gyógyítani, feltámasztani, megtisztítani. Bármilyen időszakos feladata is van egy papnak, bármilyen hivatalt visel éppen az egyház érdekében, ezek az alapszolgálatok nem maradhatnak el, mert akkor az illető már nem Isten embere többé, hanem valami másé. Hazánkban hagyományosan ez időtájt zajlanak a papszentelések. Az újonnan felszenteltek Isten ajándékai az egész anyaszent egyház számára. Olyanok ők, akiket nem érdemeltünk meg, akikhez nincs jogunk, de akiknek formálódásában részünk lehet, ha követjük Krisztus akaratát. Szülők, miért tekintjük sorscsapásnak, ha gyermekünk érdeklődik a papi hivatás iránt? Fiatalok, a kortársak miért bizonytalanítják el a tiszta szándékú fiatalt? Attól, hogy mi nem értjük, ehhez még nincs jogunk. Súlyosan vétkezik, aki akadályt gördít Isten terve elé. És kegyetlen az, aki nem enged kibontakozni egy hivatást. Higgyük el, hogy Isten terve velünk egyúttal a mi saját személyes önmegvalósításunk, azaz boldogságunknak is az alapja. Jézus név szerint ismeri és személyesen választja ki az apostolokat. Teszi ezt ma is a legkisebb szerepkörökre is. Téged is ő hívott meg követőjének, Krisztus hívőnek. Mi keresztények sem önjelöltek vagyunk, és nem arra kaptunk meghívást, hogy önmagunkat valósítsuk meg, hanem hogy őt vigyük az embereknek. A mai kor kimerült és levert pásztor nélküli embereinek. Mert az általános papság révén erre minden Krisztus hívő meghívást kapott. Az evangelizáció nem csak a papok feladata. Jézus küldetést ad azoknak, akiket kiválaszt, tehát mindannyiunknak. Azt kéri, hogy ne csak működtessük ezt az egyházat. Küldetésünk legyen, ne csak hivatalunk. A kérések, amiket megfogalmaz Jézus, gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szelkeket, már akkor is meghaladta az apostolok hétköznapi képességeit. Ebből értjük meg, hogy az apostolok nem saját érdemeik alapján lettek kiválasztva. Így te se szerénykedj, keresztény testvér, amikor nem akarod teljesíteni az ő küldetését. Sosem leszünk boldogok addig, amíg közvetlenül a boldogságot hajkurásszuk, mert az csak valami nálunk nagyobb, rajtunk túlmutató szolgálatában kapható meg. A boldogság igazából az elvégzett, a beteljesedett küldetés mellékterméke. Amíg önmagunkat keressük, önmagunkat akarjuk megvalósítani, addig csak tengünk-lengünk a világban, sodródunk az eseményekkel. Amint felismerjük és elfogadjuk küldetésünket, amit fölülről kapunk, és ami nem vezethető le belőlünk, irányba áll életünk. Megszűnik a szétforgácsolódás. Na ez az igazi energiahatékonyság. Urunk Istenünk, adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. És hagy fejezzem be egy személyes vallomással, én egy ilyen boldog, önfelett, elkötelezett, szabad pap vagyok immár 22 éve.
Elhangzott műsorunkban Lucci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa a papi hivatásról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.